90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Hé, kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Hölgyeim és uraim, tisztelt közönségünk, fogadják nagy tapssal a mai napon a 10. zsinórban eltöltött Millás reggeli adásában szereplő, utolérhetetlen, lenyűgöző teljesítményekre képes fapados gurut, Ács Gábor.
Jaj, Mihálovics András kollégámat szeretném én is felköszönteni, nem tudom milyen apropóból, de hát el igazán nem volt szükség nekem, ez a legtermészetesebb dolog ahhoz, hogy a jövő héten már nagyon szép tájakon mosolyogjak rátok, tehát igazából nekem ez nincs probléma, sőt, ez őszintén szólva saját vállalás volt, ráadásul Ede kolléga a következő hetekben ez bőven überelni fogja egy még hosszabb, nem is tudom, tizen sok alkalmas, folyamatos reggeli munkavégzéssel, úgyhogy én ezt egyáltalán nem érzem. Állott, sőt, kifejezetten jól éreztem magam, úgyhogy azt kell, hogy mondjam. Sőt, még vége sincsen, és hát tegnap minden gondolatom a körül forgott, hogy milyen jó is lesz ez a mai nap. Ez a mai reggel, amit vele töltetek el, úgyhogy én ezzel nagyon-nagyon elégedett vagyok az optimista péntektől függetlenül is, de azért igen. Köszönöm szépen, hogy gondoltál rám, és így megpromóztál.
Csak hogy tudjad, hogy a hallgatók is szeretnek egy tegnap elmaradt üzenet. Gábor a Virgin űrrepülőre is fog tudni 10 eurós jegyet. Na erre befizetek.
Ez már ilyen Jack Norris típusú. Jó, nem menjünk el ebbe az irányba, de vicces volt, köszi. Ez jó.
Aztán Optimus Morgan Freeman Carter csak még nem, de a magja már el van vetve az üllői elesésének. A barátságos, a hideg nem lesz ma se, de a föld szél tűz zenéje segít hajtani. Lő és papa írja mindezt. Illetőleg... Gyerekek, nagyon rég volt ilyen jó adás előtti zene. Nyugdíjba ment az előttetek lévő műszakos szerkesztő, kérdé Szőke kapitány. Azt szeretném mondani, drága hallgatók, hogy vegyük már észre, hogy a digitális világban egy gépet ekésztek. Főleg amikor én meg a, vagy éppen emeltek a, az egekbe. Főleg amikor én meg a Gede vagyunk ebben a stúdióban, akkor a Gede hozzá se nyúl a zenei válogatás, az mégis teljesen random módon agyon dicsérik őt a zenei teljesítményért. Hát most is ez mindig. Történt. Senki nem ment szabadságra. Egyszerűen csak ez dobta a gép. Vegyük tudomásul. 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez, és nyilván minden rádiós szabályt megszegve, felrúgva, lerombolva, elfelejtettük elmondani, hogy ez a Millás reggeli műsora nem a kettesben Ács Gáborral vagy négy szem közt Mihálovics Andrással, hanem a Millás reggeli műsora, és azt is elfelejtettük mondani minden szabályt lepökő módon, hogy ez a 90.9 Jazzy Rádió hullámhosszán hallható ez a műsor.
Na,
és ja, most meg túl vagyunk azon az átkozott kötelező körökön.
Nem, még az elérhetőségek hiányoznak.
Azt mondtam az előbb, csak nem figyelsz. Csendesen ja, szenderex. Igen, Jámbor fajta. Na, mit akartam?
Lehet ezt még fokozni.
Lehet.
Igen.
Nézzük meg, hogy mi köthet. Ja, hát, hogy hányadika van. Valaki 300 év múlva, ez az egyetlen emberi hangfelvétel, ami megmaradt a Földön, és a régészek össze fognak vitatkozni, amiknek nagy szemük, nem lesz hajuk, fülük, orruk, semmi, csak nagy szemük lesz, és azon fognak vitatkozni, hogy ez vajon a 2000-es évek eleje? a 70-es évek vége, vagy a 2030-as éveknek a közepe. Ezért tájékoztatásul bemondom, hogy 2020. július 31-én készült ez a hangfelvétel.
300 év múlva már nem lesznek emberek a Földön, szerintem.
Akkor valaki kapcsolja le a villany.
Jó, mert hogy mikor azt én sem tudom, de...
Kérem szépen, az Oszkárokat és az Ignácokat köszöntjük nevük napja alkalmából. Az Oszkároknál külön sajnálkozásunkat fejezzük ki azért a mérhetetlen sok szóviccért, amikor valaki meghallja az ő nevüket, az nyilván minden Oszkár tudja, hogy Oszkár, aki a motoszkár, tudod?
Igen, hát ez még a lájtosabbak közül van.
Igen. Na, szóval mi ezt nem, csak hogy elnézést kérünk előre is, az életükből hátralévő évek során az ilyen és ehhez hasonló
jól viselik, hát nekem sok Oszkár ismerősöm van persze, tehát ők röhögtek rajta, tehát már biztos van, aki nem, de
téged meg keresett,
nem is lehet máshogy.
Na mindegy, hagyjuk, ne üljünk fel erre a vonatra, azt szerintem. Na, Segesvári csata évfordulója van 1849-ben, hát Petőfi sose fuss el lovas katona elől. Ez a tanulság a mai napnak. Főleg, ha még egy hosszú dzsida is van nála, mert pórul járhatsz, ezt a magyarok egyik legnagyobb költője személyes tragédiáján keresztül mutatja be ezt a példát. Tényleg, ha az igaz, amit mondanak, hogy futott és hátulról, és nem tudom, bár ugye megoszlanak a vélemények, hogy Szibériában boldogan éltem, még meg nem halt, ezt nem tudhatjuk, ugye, de maradjunk a hivatalos verziónál, hogy ő elesett Segesvárnál, nem, tehát ott én tudom, tehát ilyenkor meg kell állni, aztán szembenézni a végzeteddel, ha elfogadnak, bár én sose harcoltam lovaskatona elől, úgyhogy hagyjuk is ezt az egészet a fenébe, mert mit osztam én itt az észt, biztos akkor és ott úgy kellett lenni ennek a dolognak. 1944-ben Antoine de Saint-Exupéry repülőgépével nyomtanul eltűnt, ennek viszont nem így kellett volna lenni, ennek a dolognak benne maradt még szerintem pár jó írás az eltűnt repülőgép pilótában. Viszont Gábor, hát figyelj, a te rekord beállítási kísérleted napján meg kell említenünk, hogy 1948-ban megnyitják az úttörő vasutat. És ezzel nem sejtették, hogy néhány évvel később egy Ács Gabika nevű kisfiúnak is meghatározzák életét és működését ezzel a lépéssel, több évtizeddel ezelőtt meg lett alapozva.
Ugye, én nem voltam gyerekvasutas, mert túlságosan távol laktunk ahhoz, nem Budapesttől, de...
De ettől még?
De szerettem volna, és biztos lettem volna, na, hogyha itt élünk, meg hogy két fiam mind a kettő volt, és hát...
Hát ha másért nem, ezért határozták meg a sorsodat, meg ki kellett hordanod őket oda állandóan.
Az hagyján, de elképesztően sokat változtak, és... tett hozzá az ő, hogy mondják ezt a szociális fejlődésükhöz, vagy nem tudom, de ez csak egy dolog, tehát nyilván egy elképesztően jó dolog és jó közösség, ráadásul a világon egyedülálló, tehát szerintem tökre büszkék lehetünk, most attól függetlenül, hogy éppen én mennyire vagyok vasútbarát, meg mennyire szeretek vonatozni, az egész rendszer, ahogy üzemeltedik, az elképesztően sok elhivatott ember, aki ott van, meg hát azok a gyerekek, akiknek életre szóló élmény, és időskorukban is emlegetik, attól függetlenül, hogy kevesen lesznek utána nyilván vasutasok, de sehol a világon nem adnak ennyi szabadságot, meg ennyire magas beosztásokat végezhetnek a gyerekek, tehát hogy a rendelkező szintig, tehát hogy valóban ők irányítják a vonatokat, ők kérik meg az engedélyt, ők állítják át a váltókat, nyilván felnőtt felügyelet mellett, mert a biztonság az fontos, de egészen zseniálisan működik a mai napig, és kevesen tudják, és szerintem ez tök jó. Hát egy abszolút hungarikum, úgyhogy legyünk rá büszkék.
Aztán 1971. július 31-én esett meg az, hogy az Apollo 15 misszióval feljutatott első ember által vezetett holdjáró ekkor tette meg az első útját, és amiért ezt beemeltük a műsorba, az nem más, mint az, hogy Pavlics Ferenc nevű ember fejlesztette ki a Lunar Rowing Vehicle nevű járművet, úgyhogy legyünk rá büszkék Pavlics Ferenc életére és munkásságára. A születésnaposok közül Halasi Olivért emelném ki, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó és versenyúszó. Mondom, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. Miért mondom ezt ilyen hangsúlyosan? Mert fél lába volt. Aki teheti, olvasson Halasi Olivérről, mert egészen elképesztő az ő pályafutása. Kérem szépen, és
hogy miért volt fél lába, megpróbált gyermekkorában 8 évesen felugrani egy mozgó villamosra, lecsúszott a lépcsőről, bal lábát amputálni kellett.
Aha.
És így érte el ezeket a lenyűgöző sporteredményeket. Például mondok egy érdekes sztorit, hogy fizikai kondíciójára jellemző volt, hogy az 1931-es párizsi Európa-bajnokságon az 1500 méteres gyors úszás döntő és a vízilabda döntő között 2 óra állt rendelkezésére arra, hogy kifújja magát, mégis kiemelkedőt alkotott, hiszen úszásban egyéni Európa-bajnok lett, majd a vízilabda csapattal elnyerte az Európa-bajnoki címet ugyanazon a napon, 2 óra pihenéssel.
Aha.
Úgyhogy ennyit Halasi Olivérről, aki 1909. július 31-én született, és remek írások vannak róla. Hála Istennek feltárták az ő életét rendesen. 1912-ben Milton Friedman, magyar származású amerikai közgazdász, Nobel-díjat is kapott, ő ünnepli a születésnapját, aztán Louis de Funès.
Igen, ezt róla kevesen mondják, meg kevesen nem szokták magyar származásúnak tartani, pedig a szülei magyarul beszéltek egymással, tehát hol lehet ezt a határt meghúzni, de ő az kevésbé ismert, hogy igen, ő, vagy az ő szülei honnan indultak, igen.
Igen. Louis de Funès, nem szereted, mi?
Hát annyira nem, mint amennyire
egy kis népszerű
volt. Hát persze lehetett rajta jókat röhögni, de igen.
Szép vagy blöró. Ez is megvan. Aztán Antal Imre, zongora, művész, televíziós személyiség, színész, humorista, 1935. július 31-én született. Én őt is egy időben, ő volt a nevettető.
Ki ne szeretné? Nem, viszont őt meg nem lehetett nem szeretni, igen, legalábbis szerintem. Még hogyha éppen a nevettetése az éppen nem is volt neked megfelelő, vagy más volt az ízlésed, stílusod, mint ember, nem tudom. Én nem találkoztam senkivel, akinek kedvelte volna.
Aztán Wesley Snipes.
Hát ő már határeset.
Nagy akciósztár, ugye, de hát Börribe ment adótartozás miatt, le is ült egy kis időt Börribe, úgyhogy egy időben ő volt az akciósztár. Aztán 1964-ben július 31-én született Sissi Kecs, az első koncertélmény a Bécsben.
Neked kell beszámolni, úgyhogy...
Hát az a baj, hogy én ennyit tudok. Te meg az, hogy Karolina Müllerként született, és a...
Hát csak hogy kerültél oda?
Hotel, azt hiszem, ez az egyszer. Hát mit tudom én? Hát akkor jó ötletnek tűnt.
Most egyébként, hogyha a dalokat kéne mondani tőle, akkor most megfogtál.
Na, mert, de ezért mondom a Heartbreak.
Hát jó, az egy, de hogy
volt. We are living.
Igen, mert hogy ne, így, hogy ne lenne, hogy most ugye Modern Talking 2 verzió, de hogy Modern Talking számot föl tudok sorolni, noha jó, noha már.
Hát mert ők kezdték, az jobban beleégett.
A cikiség kategória lett, Sissi Kecs ugyanígy járt, ugye, tehát ő végig is a női reinkarnációja volt a Modern Talking vonalnak.
Hát a Bólen csinálta őt meg, persze, igen, előadóként.
Igen, de hogy tőlem még dalra sem emlékszem most így, pedig folyamatosan 2-3 éven keresztül csak ő szólt a magyar rádiókból is.
A Kedilekem hátsó ülésén így konferálták fel a magyar rádiókba, például erre még emlékszem, de csak azért, mert annyira hülyé hangzott, hogy
mi van vele? Hát a Modern Talking időnként összeáll és játszik.
Ő jár, volt Magyarországon is.
Itt van?
Itt mindig jön nosztalgia bulizni, és akkor, de mindjárt rákattintok.
Ne kattints rá, nem olyan, szerintem nem olyan érdekes, haladjunk tovább.
Várjál, a 90-es évek végén feltámadt nosztalgia hullám Sissi Kecset is újra divatba hozta, ám sem régebbi slágereinek remixeivel sem, az újabb dalaival nem ért el a korábbiakhoz mérhető sikereket. Tessék
ezt. Hát ezzel sokan így vannak.
Igen. Még azért emlékezzünk meg Joanne Kathleen Rowling angol írónéről, a Harry Potter regények szerzőjéről. Ő szegény, nem él most könnyű időket, mert vannak megnyilvánulásai, ami miatt nagyon sokan kiakadtak rá a Szigetországban, és hát a Harry Potter regények kiadásakor ő valami elképesztően népszerű volt, de azóta folyamatosan erodálódik a népszerűsége, most nem mennénk bele, hogy miért. Szóval ők voltak a születésnaposok, úgyhogy a születésnaposaink mérhetik magukat Louis de Funéhez, Halasi Olivérhez, vagy éppen Sissi Kecshez, vagy J.K. Rowlinghoz, amelyikhez éppen tetszik nekik. Na, az első zeneszámot az ünneplőknek küldjük, akkor tessék, parancsoljanak! Wow. No nézzük, mit írnak a lapok. Betiltották a lokált, kérdezi Csiko, állítólag ma jelent meg utoljára metróban, betiltott feliratú címlappal. Ennél azért bonyolultabb a helyzet, nem betiltották, hanem volt egy szerződése a BKK-val, a lokálnak, hogy ott ingyenesen terjesszék, ugye a metró, vagy metropol volt régen a helyet, ezt a fővárosi önkormányzat, miután új főpolgármester lett, felbontotta ezt a szerződést, és ezért a lokált kiebrudalták a BKK által kezelt közterületekről.
Finoman szóval meglehetősen egyoldalú tájékoztatást nyújtott sok száz egyéb sajtóorganumhoz hasonlóan, és miután a fővárosban megváltozott a politikai felállás, az új vezetés azt mondta, hogy erre semmi szükség, és miután ehhez joga volt, mármint ugye a BKK tulajdonosaként így meg tudja, el tudta érni, hogy ne osztogathassák ezt a lapot, de hát a Metropol meg indul újra, tehát igen, lesz helyette a Metropol, hogy az azt nem tudjuk, hogy arra nem láttam információt, hogy akkor az
én csak ennyit, hogy újra férnie, nem tudom.
Hogy hol fogják terjeszteni, de lehet, hogy akkor ezek szerint teljes egészében elengedik a lokált, arról sem volt info, hogy a kettő él majd egymás mellett, BKK-s, BKV-s terjesztés nélkül, vagy nem, de nagyjából ennyi a sztori hátre, de hát szerintem ennek utána lehet olvasni ezt, hogy közismert dolog azért.
Aztán nézzük, hogy miről ír még a magyar sajtó. Kérem szépen, azt írja, a Világgazdaság címlapjára ugrottam rá hirtelen. Hát ugye, majd lesz még szó szerintem a műsorban erről, de említsük meg, hogy az amerikai és a német gazdasági teljesítmény és történelmi mértékben esett vissza, kérem szépen. Az amerikai GDP egész évre kivetítve 32,9, a német éves alapon 11,7%-kal szakadt be. Úgyhogy kapaszkodjunk, mivel hogy ezer szálon kötődünk például a német gazdasághoz. Aztán azt is írja a Világgazdaság, hogy megvágták a győri Audi alaptőkéjét, 6 milliárd euróval szállították le az alaptőkét. Azt közölték, hogy a tulajdonosok döntése alapján átstruktúrálás történt, és leszögezték, hogy a vállalat operatív működését nem érinti ez a fejlemény. Hát mást én itt most egyelőre nem látok.
Hát amit én látok, arra nem volt időm végigolvasni, de kíváncsi vagyok, de azért ajánlom, annak ellenére, hogy még pont a lényeget nem tudom. Ha mondjuk az benne, hogy szövevényes és elképesztő sztori következik, az nyilván fölkelti az érdeklődést. De a lényeg az, és az mfor.hu-n láttam ma reggel, hogy egy kisnyugdíjas 100 milliós követelése bedöntheti az újpesti fociklubot. A Lilák ellen a végrehajtást kérő bíróság elrendelte ezt a 16,5 milliós végrehajtást, de a háttérben sokkal nagyobb összegekről van szó, és offshore cégekkel, kisnyugdíjassal és egy csomó perrel színezett sztori van emögött, úgyhogy majd, ha lesz időm végigolvasni, akkor megpróbálom összefoglalni a lényeget. Minden esetre érdekesen hangzik, és figyelj, még egy dolgot hagyd tegyek hozzám. Megnéztem a Friedmant, hogy rémlet, ugye nincsen erre egyértelmű határ, hogy most akkor ki tekinthető magyar származásúnak, meg hogyan. Ő a saját szüleiről azt mondta, hogy mindig is magyarok voltak. Most Beregszászon születtek, de egymástól teljesen függetlenül vándoroltak ki Amerikába, viszont már a találkozásokban is szerepet játszott a közös lakhely, meg a közös magyar zsidó származás. Ennyit lehet tudni. A gyerekekkel már angolul beszéltek, egymás között magyarul, főleg akkor, hogyha mondjuk azt akarták, hogy a gyerekek ne értsék, hogy miről beszélnek. Tehát ez a nagyon leegyszerűsítő rövid háttere a neves közgazdásznak, illetve a családi háttér. Tehát a szülők egymást tök függetlenül vándoroltak ki Amerikába, ott találkoztak, és
Igen.
És a találkozásukban is szerepet játszott, hogy honnan jöttek.
Azt szeretném mondani, hogy ugye a héten beszélgettünk Dobozi Istvánnal, a Világbank vezető közgazdászával, és felmerült, hogy lesz-e egyáltalán amerikai elnök választás.
Igen, megkérdeztük.
És azt mondta, hogy azt azért Trump nem meri, de meri.
Mert ugye, hogy nincs rá jogi lehetőség.
Igen, bedobta, hogy mi lenne, ha elhalasztanák.
Mégis bedobta.
Igen. Nagyon vicces volt ezt tegnap olvasni. Én még meglátom, miután pont szóba került ebben a beszélgetésben. beszélgetésben, ami
igen, meg
az elmúlt időszak egyik legjobb beszélgetése volt, úgyhogy aki nem tette meg a honlapunkon vagy a Facebook oldalunkon, keressen rá az amerikai elnökválasztásra szóló beszélgetésünkre, tényleg nagyon tanulságos, és többen most nem magunkat fényezzük, hanem egyértelműen jó visszajelzések jöttek fölmerült, a közönségtől.
Fölmerült bennünk a kérdés, hogy lehet-e, hogy Trump ezt esetleg meglépheti-e, vagy tehet-e ebbe az irányba lépéseket, és az volt a válasz, hogy igazából nincs rá jogi lehetőség, hát nem tudja ezt elérni, nem tudja megoldani. De egyébként most a rögtön beindult a jogászkodás és a kiskapukeresés, tehát most miután ezt ő bedobta, és még a saját pártja is nagyrészt ellene van, azért már most fölmerültek lehetőségek, és amikre azt mondják, hogy talán esetleg még ebbe csimpaszkodva még így megoldható lenne.
Mit mondott Donald Trump? Hogy nem lehet biztonságosan megrendezni a népszavazást, vagy a választást a vírus miatt, a járványhelyzetre, és a levélszavazás viszont manipulálható. Pont ezt a kérdést is feltettük, Doboz, és ennek emlékszel, hogy Floridában nem lyukadt, tehát átlyukadt a papír, stb. Szóval kísérteties, hogy mennyi minden valósággá válik az Egyesült Államokban, amiről csak lamentál az ember egy ideig. Na! Viszont érdekes kérdés, és Népszava címlapjáról mindenképp ide ollóznám, hogy nem olcsók, viszont zsúfoltak a balatoni hajók. A balatoni hajózási ZRT arra hivatkozva döntött a nagy vitákat kiváltó reorganizációjáról, hogy a személyi hajózási ágazat veszteséges, ehhez képest a járatok zsúfoltak, az utasoknak nem jut ülőhely, a korlátokhoz sem férnek oda, ráadásul drágán tehetik. Mindezt a Fonyód-Badacsony járat a legolcsóbb, itt 1600 forint, a felnőtt 800 a gyerek, csak oda, tehát nem menettérti. Bárkivel beszélt a lap a badacsonyi kikötőben, mint túlárazottnak tartotta a szolgáltatás, nem véletlenül a balatoni tarifák a bódeni tó áraival is felveszik a versenyt. A Népszava megkereste a hajózási céget, hogyha a drága jegyek ellenére is tele vannak a hajók, akkor miért veszteség ezt az ágazat, de nem érkezett válasz.
Jaj, hát ez nem olyan egyszerű, hogy, hogy abban a két hónapban, ameddig utaznak a Balatonon, akkor lehetne profitot csinálni, egy kicsit tágabb a tevékenységi kör ott, tehát oké, mindig is drága volt, föl lehet tenni a kérdést úgy is, hogyha ennyire tele vannak a hajók drága jegyekkel, akkor miért nem drágítják még jobban, hogy ne legyenek olyan sokan, és ugyanannyi lesz a profit, tehát ez így is lehetne. Úgy tűnik, hogy a ma reggeli lapszerkesztő kollégák mindenkit van Imre Facebook jánlóg, mert hajnalban,
már jönnek, igen.
Hajnalban ő rakta ki Imre, hogy mégsem lesz az Index új főszerkesztő helyettese, és már mindenki megírta. Úgyhogy akit érdekel a magyarázat, hogy mi változott, illetve mit látott ő tegnap, ami miatt mégis meggondolta magát, és úgy tűnik, hogy nem nevezték meg se az új főszerkesztőt, pedig Imre már utalt rá, hogy eldőlt, és az is szerepet játszik abban, hogy ő sem vállalja mégsem az előző napi, vagy az előző napokban született elhatározásához képest, akkor érdemes akár Imre oldalon, akár most már folyamatosan mindenki megírta a magyar sajtóba ezt is megnézni. Úgyhogy nagyjából ezek a lapokban, és szerintem akkor jöhet is egyből a tőzsdei összefoglaló.
Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Bux 0,3%-os mínusz 34.797 pontos záróérték. Ez azért hízelgően alacsony mínusz, mert hogy például a vezető papír a magyar tőzsdén, az OTP elég nagyot esett, 4,2%-kal szakadt be az árfolyama 10.350 forintig. Viszont valamennyire a MOL-Richter páros ellensúlyozni tudta ezt az esést. A MOL az 2%-ot drágult, 1805 forintig, a Richter pedig 3,3%-ot, 6610 forintig. A Telekom azért a vesztes oldalon volt, 8%-ot tudott mínuszban teljesíteni, 369 forintig. Nézem, hogy hol van még értelmezhető forgalom. Itt van például a cikk Pannonia, ott volt elég nagy forgalom és elég nagy esés, 3,2%-os mínuszt hozott össze a társaság, és a nyertes oldalon, hát a Richteren és a MOL-on kívül értelmezhető forgalomban nem drágultak részvények, úgyhogy át is passzolnám a lehetőséget. GDP adatoknak a futures-ekben legalább van valami hatása, mert kizárt dolognak tartom, hogy a tőzsde örvendezne ennek a nagy beszakadásnak.
Hát nem lehet hatása, mert a GDP adatok azok tegnapiak, a futures meg mostani, és közben volt egy tőzsdei kereskedés.
Ja, hogy azt nem tudtam, hogy mikor jelentek meg pontosan.
Ha valahol hatott, az a tegnapi tőzsdei kereskedés volt, és hát nagyon érdekes. Hát ennyire látunk már sokszor olyat, hogy ellenkező irányba mozdulnak az indexek, te is elsüthetted jó sokszor a kedvenc szófordulatot, hogy egy sima, egy fordított. De hogy ilyen mértékben azért az nagyon kemény. Dow Jones mínusz 8%, Nasdaq plusz 4%. Tehát kis mínusz, kis plusz az jellemző, de ez mindennél jobban jellemzi az idei évnek az egészét. Tehát a nagy technológiai cégeket vették a nagy zárás lenni gyors jelentés cunami előtt, de összességében a teljes piac az inkább nullás volt, és nem mennék bele a részletekbe, de mind a Facebook, Amazon, Apple, Alphabet mindegyik a várakozásnál jobb eredményt produkált, és ezt követően is fölfelé tartottak a futures-ök, tehát már a zárás után, úgyhogy Amazonnak duplázódott például a profitja. Csak ízlelgessük a számot, Amazon negyedéves profit 5,2 milliárd dollár. Úgyhogy ilyen számok vannak. Nagyon kemény. Mondom, nem megyek bele akkor a részletekbe, előtte még a tőzsdén, tehát össze-vissza mozgás volt, de igen, ilyenekkel mentek fölfele, tehát a nagy cégek, de emelkedett például még a Procter and Gamble is szintén gyors jelentésekre mindenkori csúcsot döntött még rajta kívül a Qualcomm, PayPal és a UPS is, hogy teljesen különböző szektorokból érkező cégeket is mondjak, úgyhogy, de összességében a GDP adatnak ezt értelemszerűen nem örültek a piacok, és úgy nagy átlagban viszont inkább az a tingli-tangli volt, tehát a jó eredményt közlő cégek mentek, és hogyha a legtágabb indexet nézzük, tehát az S&P-t, ahol 500 részén van, az egy kicsi mínusz tudott elérni. Ezzel most is plusz nullában van éves szinten az S&P 500-as, most már azt lehet mondani, hogy hosszú hetek óta itt mocorog plusz nulla, minusz nulla környékén, miközben a technológia tovább növeli az előnyét, és a Dow Jones pedig nem tudja csökkenteni a lemaradását. Úgyhogy érdekes nap volt a tegnapi is.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
László B. Kati híreivel folytatódik műsorfolyamunk, aztán jövünk vissza Budapest rovatunkkal.
A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Jó reggelt kívánunk! 7 óra 11 percen folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádió Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
Azt kérdi a kapitány, hogy a Wirecardról beszélünk-e, mert hogy szerintem mókás a sztori. De hát beszéltünk, attól kedves kapitány, hogy te jól megérdemelt fizetett szabadságodat töltötted digitális karanténban, attól itt még a Millás reggelébe folyik az élet. Például Wirecard ügybe is beszéltünk. Hát már mindent elmondtunk, amit lehet tudni erről a dologról, úgyhogy nem vennénk újra elő ezt a témát, ha nem haragszol érte. Inkább nézzük meg, mi történt, vagy mi említésre méltó Budapesten, illetve vonzás körzetében.
Bemutatkozni nem kéne, vagy ilyesmi?
Ács Gábor.
Mihálovics András.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Hát én itt állok egyetlen egy üzenettel.
Hát mondd el azt az egyetlen.
Alsó Rákosról jöttek hírek, kérem szépen. Alsó Rákos belváros útvonal suhanós volt 10 perccel ezelőtt, vagy 20-szal ezelőtt. Azt írta a pengész hallgató, ennyivel tömtetek ki bennünket, úgyhogy most homályban, sötétben tapogatózunk, és mint a denevér hullámok hátán próbálunk közlekedési információkat mondani.
Figyelj, amikor a hallgatók nem írnak közlekedési információkat, akkor általában jól lehet közlekedni a városban. Bizony. És ugyanezt erősíti meg az, amit én is látok a kis algoritmusom segítségével, még a szokásosnál is. Az talán túlzás, hogy üres a város, de nem látok nagyon olyan helyet, ahol egy-két lámpaváltáson túl kellene megállni. Ezzel ellentétes információkat szeretettel várjuk.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Na majd most M0-ás.
Az kemény sztori.
Szép téma. Májusban átadták a forgalomnak ugye az M0-ás autópálya Hárosi Dunahídját. Nem sokkal később lezárták az egészet. 2 éve munkálkodnak az munkások a híd felújításán, még mindig nincs kész. Csütörtökön próbaterhelés volt rajta. Az RTL Klub utána nézett, hogy mi történt ezen a próbaterhelésen. 30 darab egyenként 20 tonnás kamion ment át a hídon. A jövő hét közepére lesznek meg a mérési eredmények. Hiába keresték a kivitelező Strabagot és a megrendelőt, a Nemzeti Infrastruktúra ZRT-t, egyik sem nyilatkozott a tévétársaságnak. Aztán kiadtak egy közleményt, amelyben cáfolták az elmúlt hetekben megjelent feltételezéseket és találgatásokat az autópálya felújításáról. Azt írták, nem igaz, hogy a felújítás során túlterhelték volna a hidat, és emiatt az elkezdett süllyedni, és az sem igaz, hogy a felújított úttest rosszul reagál a szélmozgásra. Annyit írtak, hogy a felszerkezet egyes részeit és a saruk állapotát, bármik legyenek is ezek, teszem hozzá, kell alaposabban megvizsgálni. Hozzátették, a híd szerkezeti elemek hibái az elmúlt 30 év használata során alakultak ki. A szakértő viszont azt mondta az RTL Klubnak, hogy pontosan tudják, hol a probléma, és ez alapján még hónapokig tarthat a munka. Szerinte, a szakértő szerint másfél-két év múlva adhatják át a forgalomnak a hidat, ha rendelkezésre állnak az ehhez szükséges pénzeszközök. A Nemzeti Infrastruktúra szerint viszont a vizsgálat eredményei alapján lehet majd megmondani, hogy meddig tart a felújítás. Eddig 26 milliárdot pattintottak el az M0-ás déli szektorának felújítására. Ez még egy kiegészítő információ. Hát te jó szagú! Ha ez még másfél-két évig húzódik... Hát
akkor 4 évig túrják azt a hidat. Tehát még egyszer annyi, mint ami eddig.
Hát... erre csak annyit tudom mondani, hogy egyre keményebb vagy Frisco.
Figyelj, nagyon durván lassítja az a forgalmat, és okoz problémákat, úgyhogy ez nyilván nagyon rossz hír. És hát reméljük, hogy az egyszer kiderül, hogy mi történt és ki hibázott.
De itt ebben az országban senki nem hibázott.
Nem gyakran látunk.
Az elmúlt 8 év volt, meg a 40 év kommunizmus. Ez a kettő tehető felelősség mindenért. A mindenkori elmúlt 8 év, azt mondom.
Na, de figyelj, a buszállomás meg visszaköltözik az eredeti helyére, az ideiglenesről, az Árpád hídnál, akkor mondjuk,
hát
figyelj, ez ilyennek milyen jó hír már, nem?
Úgyhogy ezt is akkor tegyük. Optimista péntekre.
Mikortól? Hétfőtől vagy hétvégétől? Szombattól, holnaptól. Vissza az Árbóc utcába, úgyhogy irodaház építés miatt kellett költöznie, vagy miért is az ideiglenes helyre, de akkor most, igen, 2015-ben a területre tervezett irodafejlesztések miatt ment, igen. Az ideiglenes helyre, most megújult az egész környék, és vissza oda szépen a Árbóc utca végébe, hogyha jól értjük a közleményt, tehát az eredeti helyére. Azért onnan is azért sok-sok ezeren, tízezeren utaznak naponta.
Úgyhogy igen.
Ez fontos hír.
Aztán érdekes, hogy ugye sokan még azt se tudják, hogy mi a túró épül a Népligetnél, miért kell a Fradi stadion mellé még egy valami nagy stadion. Hát kérem szépen, ez egy szuper aréna lesz, ez most már eldőlt, ugye sokáig nem tudtuk, hogy hogy fog kinézni, de most már a látványterveket is fel lehet túrni az interneten. A 2022-es férfi kézilabda Európa bajnokságra épül egy 20 000-es aréna, ez a csütörtöki kormányinfon is megerősítette Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Minden teremsportágat kiszolgálni képes multifunkciós csarnok lesz belőle, és a Ferencváros tulajdonába fogják adni, amint megépül, mert szerintük a Fradi jól fogja tudni működtetni és fenntartani az intézményt. A miniszter azt is jelezte, hogy kötnek egy megállapodást arról, hogy a csarnokban meghatározott számban elsősége van az állam, illetve a nemzeti válogatottak rendezvényeinek. Már tart az építkezés, 2022. januárjára lesz kész. és várhatóan 100 milliárd forintnál is többe fog kerülni, így a Puskás Aréna utáni második legjelentősebb sportcélú beruházása lesz Magyarországnak. Fürjes Balázs is megszólalt az ügyben, ugye a kiemelt budapesti fejlesztésekért felelős kormánybiztos azt mondta korábban, hogy az aréna üzemeltetése egyetlen fillérjébe sem kerül majd az adófizetőknek. Egy 21. századi modern, a világ bármely pontján helytálló multifunkcionális arénát építünk, ami kitűnően alkalmas lesz nemzetközi és hazai sporteseményekre, kulturális eseményekre, koncertekre. Itt is egy olyan épületet kell felhúzni, ami utána megáll a lábán, és működtetése, üzemeltetése egyetlen fillérjébe sem kerülhet a magyar adófizetőknek.
Na, ezt majd azért meglátjuk.
Hát legyen így, a proféta hát, beszéljen Fürjes Balázsban.
Ezt még azért megnézzük, hogy sikerül-e megvalósítani. Igen. Uh-huh. Igen. Na, az elképzelés az szép, de láttunk már sok szép elképzelést, igen, amely nem úgy sült el, ahogy ígérték.
És nem akarnék belekerülni abba a két malomkó közé, Fradi Újpest, ugye? Tehát ha már egy Fradi sírt mondtunk, hogy lesz egy szép multifunkciós arénája, akkor azt kell mondanunk, hogy az Újpestről is kell mondanunk egy hírt. Itt címerügyben van előrelépés, azt én messziről követtem azt az eseményt, egészen elképesztő fordulatokra volt. Ugye az új tulajdonos kitalált egy új címert, ami szerintem modernebb. A drukkerek azt mondták, hogy a régi címer maradjon, óriási vita, üzengetés, stb. Stb. A gordiuszi csomót úgy vágták át, hogy a tradicionális címer összeolvad az elmúlt 3 évben használt logóval, és elfoglalja megérdemelt helyét a mezzen a játékosok szíve fölött. Hú. Hát ez valahogy úgy néz ebből ki,
jó,
hogy...
Az ilyenekből nem
is néz ki jól, tehát most gondoljunk el egy nagyon modern valamit, egy ilyen címer pajzsos valamit, és a kerek megszokott utá logót, és egybe van a kettő, egy egymás, mert a régi logók kitakarja az új logó felét, és így meg vannak döntve, tehát aha, így inkább vannak egymásra helyezve.
Hiszek neked, meg sem
igen, érzem. Igen, 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 igen. És hát kérem szépen, az UTA vezetősége nem reagált a kezdeményezéseinkre, továbbra is elzárkózik, de mi nem. Újabb lépést teszünk, de nem miattuk, hanem miattatok az Újpestért. Tudtuk, amikor az utolsó hétmeccsre hozunk egy döntést, hogy itt nem állhatunk meg, és nem adhatjuk fel soha. Ezért a klub vezetősége ismét hozott egy döntést, tisztelegve az Újpest 135 éves tradíciói és szurkolatábora előtt, írja a honlapja az Újpestnek.
Jó, hát ez szerintem néhány ezer embert érint, és dob föl,
lesz
föl ez a hír.
Alábecsültem. A kiegyensúlyozott tájékoztatás jegyében Fradi 1, Újpest 1, ennyi. Okay. Ezt fogadd el, kérlek.
Meghallgattuk, elfogadtuk. Mehetünk tovább?
Mehetünk. De nem megyünk?
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Kiss of sugar, she moves like the rain, moves like the rain in the light. Fading flower, she holds all the pain, holds all the pain of the night.
No, hát a fesztivál szezon az úgy kezdődött el, hogy el sem indult igazán, meg nem is fog. Ugye tegnap a kormányinfon bejelentették, hogy augusztus 15-e után is fennmarad a tilalom. Nem lesz egyetlen fesztivál sem. Elgondolkodtunk azon, mert azért az elmúlt hetekben, hónapokban tele volt a sajtó azzal, hogy hát mi lesz így a zeneiparra. Úgyhogy gondoltunk egy nagyot, és feltárcsáztuk Horváth Pétert, a ProArt Szövetség a szerzői jogokért igazgatóját. Itt van ő a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, jó reggelt!
Azért is titeket választottunk, mert ugye minden évben kiadjátok a zeneipari jelentést, ami hát elég mélységekben vizsgálja az egész ágazatnak a helyzetét, úgyhogy ha valaki, akkor ti biztos átlátjátok a helyzetet. Hogy mondjam, egy kicsit ilyen vegyes érzésekkel vágunk bele, mert a közvélemény egy jelentékeny része azt mondja, hogy mit sírnak a zenészek, mikor milliókat kerestek éveken keresztül, most egy kicsit kipihenhetik magukat, aztán úgy is megy majd tovább a verkli. Gyanítom, mint minden leegyszerűsített probléma, ez sem túl helyes megközelítés.
Sajnos a helyzet az nagyon sokkal bonyolultabb, sokkal fájóbb. Tehát, ahogy mondtad, 2015 óta készítjük el a zenéipari jelentésünket, aminek az az elsődleges célja az volt, és továbbra is az, hogy a zeneipart valahogy számokkal próbáljuk meg leírni, ami érthetővé teszi akár döntéshozóknak, akár szakembereknek, akár laikusoknak is, hogy itt milyen folyamatok vannak. Ennek milyen a jövedelemtermelő képessége, közvetlen hatásai, közvetett hatásai, és így tovább. És így már 5 éve készítjük ezt, minden éve kiadjuk, most készül a következő, ami még az előző évi adatokon fog alapulni. Tehát ez egy nagyon, az idei jelentésünk az egy roppant fontos benchmark lesz, ami megmutatja azt, hogy milyen veszteségek érték idén a zeneipart. Tehát mm-hmm. nagyon, nagyon furcsa helyzetben vagyunk. Ami elmondható, hogy még korábban 2 évtizeddel ezelőtt a zeneipart azonosították a hangfelvétel eladásokkal, jelentően a fizikai hordozókkal, ez egy olyan nagyjából 10 éve teljesen átfordult, főleg az online technológiáknak köszönhetően, és az egész iparág megpróbált reagálni a negatív folyamatokra, és a jövedelemtermelő képesség az áttevődött az élő zeneiparágra, uh-huh. az iparágnak arra részére, ami a koncertekről, a fesztiválokról szól. Ez látható is, tehát hogy a fesztiválok jelentősége abszolút megnőtt világszerte, így hazánkban is. És az is fontos dolog, hogy mekkora ez a magyar piac, mondjuk a hangfelvételek szempontjából, tehát az a jövedelemtermelő képesség, ami mondjuk egy 50-60-100 milliós, több 100 milliós piacon megvan, mármint az a hallgatóság uh-huh. potenciális vevőket jelenti. A magyar piac az a 9-10-11 millió magyar ajkúval, ez jóval szűke. És akkor itt még nem vettük figyelembe azt, hogy milyen jövedelmi viszonyok vannak, milyen szokásaink vannak, mint itt az online technológiák később érkeztek el hozzánk, és a zenei kalózkodás, mint az adó nem fizetés is egy ilyen
össznemzeti sport, igen.
Igen.
Figyelj, Péter, egy évben nagyjából a zeneipar mennyi pénzt termel, és honnan jönnek össze ezek a pénzek? Akkor ha ezt végigveszük, akkor talán megértjük, hogy a mai, vagy a mostani helyzet miért okoz nagy nehézségeket.
Ahol most tartunk a jelentésekben, hát elkezdtük nagyon szűken venni a zeneiparnak a feldolgozását, mélyfúrásokkal, trendépítéssel, stb. Most ott tartunk, hogy közvetlenül, tehát ami nagyon pontosan mérhető, az a hangfelvételek értékesítése. Itt abszolút pontos statisztikák állnak rendelkezésre, köszönhetően a MAHASZ-nak, a többi közös jogkezelő szervezetnek, Artisziusnak, EI-nek, a kiadóknak. Itt a világ, Európa és a magyar trendek is abszolút pontosan mérhetők. Ez közel 20 milliárdos nagyságrendet jelent. Az élőzenei rész, ugye ott vannak pontos adatok, vannak nagyjából pontos adatok, és sok-sok becslés. És nagyjából ez úgy néz ki, hogy az további 2/3-ot jelent, tehát durván egy 60 milliárdos a szűken vett magyar zenei iparág, amiben nincsenek benne a tovagyűrűző hatások. Uh-huh. Tehát a tovagyűrűző hatások alatt értem azt, hogy Budapesten például, amikor a Sziget Fesztivál zajlik, akkor hány turista jön kifejezetten azért, ők mennyit fizetnek a szállásért, mennyit tovább ésít, mennyi adót fizetnek végsősoron. Tehát ezeket még nem tudtuk mérni, ugye ez erőforrás igényes, és a mi erőforrásunk azok szűkek, ehhez mérten, de ez a célunk, hogy ki tudjuk ezt bővíteni, és most ez a sajnálatos idei történet, ez mindenképpen elhívja fel a figyelmet, hogy ezt is pontosan kell látnunk. Most éppen egyébként Kishassány mellett vagyok, ahol most lenne az Ördögkatlan Fesztivál, és talán összefutottam a szervezővel, aki szerintem itt vérző szívvel sétálgat, és kérdeztem tőle, hogy van-e valami kimutatásuk arra, hogy egyébként ez a nagyon-nagyon szegény régió. Tehát itt Villány, ami egy ismert, közkedvelt turisztikai célpont, és a mellette 5 km-re lévő Nagyharsány már teljesen elhanyagolt, és látszik, hogy itt nincsen minden rendben. Az a fesztivál, ami 5 napig tart, az nagyjából abban az 5 településen és a környező szegény falvakban további 400 millió, durván 400 millió forint bevételt hoz a szállásadóknak, a kisközérteseknek, és tovább. És egy megdöbbentő adat, a Nagyharsányban, a falu közepén lévő közért, az a fesztivál 5 napja alatt annyi bevételt termel, mint egyébként a másik 360 napban. Most, hogyha ezt extrapoláljuk arra, hogy az országban hány fesztivál van, milyen méretű fesztiválok vannak, milyen közönséggel, akkor itt döbbenet számok vannak, és ugye itt a zeneiparban, ahogy mondtátok, hogy miért csírnak a zenészek, ez a nagyon egyszerű leegyszerűsítő verzió. A zenészek vannak a frontban, ők vannak a Budár sajtónak a címoldalain. Természetesen értük, rajongunk, az ő zenéjüket próbáljuk megvenni, az ő koncertjükre jutunk el, de az, hogy egy produkció jól működjön, az érdekes legyen, színvonalas legyen, az egy óriási stáb kell. És minél színvonalasabb egy produkció, természetesen annál nagyobb stáb kell hozzá, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok embernek a szaktudása, munkája kell ehhez, hogy ez létrejöjjön, ami azt jelenti, hogy ez egy komoly munkahelyteremtő iparág is. Tehát ami nem közvetlenül látszik, egy eladó művész mögött komoly stáb.
Na de akkor mondjunk erre példákat. Tehát van XY a Z zenekarból, ez a felszín, ha jól veszem ki szavaidból, és igen, akkor az, hogy ez a Z zenekar színpadra lépjen, a jegyár bevételekből kiket kell még általában kifizetnie?
Hogyha a zenekar oldaláról indítjuk, ugye a zenekarnak, tehát amíg indulnak, addig megpróbálják ők maguk megoldani a dolgaikat, szervezni, organizálni, tehát a menedzsment feladatokat, viszont ahogy haladunk előre itt a korban, a poliszterokkora lejárt, tehát van szó, mert az a célszerű, hogyha egy induló zenekar is megpróbálja, ha nem is tudományosan, de nagyon szakszerűen szervezni a dolgait, tehát kell egy menedzser, kell egy menedzsment, és minél sok létű, minél több megkerülése van a zenekarnak, annál ez a menedzsment, ez nagyobb lehet természetesen. Uh-huh. Az, hogy tudjanak koncertezni, tudjanak utazni, ahhoz kell a saját csapatuk, kell, aki vezeti azt a turnébuszt, ha már oda eljutottak, kell az, aki segít felépíteni a saját hangtechnikájukat, saját hangmérnökük lehet, és így tovább. És a másik oldalon, tehát akik meg szervezik, megteremtik a lehetőséget, pontosabban a fizikai adottságokat, az a színpadépítés, hogyha egy fesztiválról van szó, akkor a fesztivál szervezők, a koncertszervezők, hogyha egy fix helyszínről van szó, a klubnak az üzemeltetője, és ott is megvannak azok a szakemberek, kifejezetten a zenei produkciókért felelnek. Tehát itt van egy szervezési része, és van egy nagyon komoly lebonyolítási része is a zenekar oldalán is, illetve a koncert helyszínek oldalán is. Tehát ez sok-sok munkahely. Sajnos jelentésünkkel még nem tartunk, hogy ezeket is pontosan fel tudjuk mérni, mert hogy nem úgy néz ki a dolog, hogy a statisztikai hivatal KSH-nak küldünk egy megkeresést, és szeretnénk ilyen számokat látni, hogy hány ród dolgozik az országban, és hány ilyen cég van, ezeket manuálisan kell uh-huh. összeszedni, és ez egy komolyabb munka.
Csak az, hogy csak az, hogy megértsük ezt az egészet, de előbb helyezve a mondatot, bocsánat.
Tehát azzal, hogy az egész működjön, itt most beszéltünk csak a munkahelyekről, de rengeteg cég van, akinek az üzleti modellja az úgy néz ki, hogy bérbe adnak a fesztiválok lebonyolításához szükséges felszereléseket, és úgy, hogy az őbe, és ugye itt mindig a fénytechnika, a hangtechnika az folyamatosan változik. Az, hogy minőségi produkciók jönnek létre, folyamatosan fejleszteniük kell, és hogyha egy szezon kiesik, akkor az ő üzleti modelljük az teljesen borul.
Uh-huh. Jó, akkor azt lehetett tudni, hogy a bevételek azok miből jönnek össze, mert ugye vannak jogdíjbevételek, van a koncertbevétel, nem tudom még mik vannak, és hogy ezek nagyjából arányaiban hogy néznek ki, vagy ne adj Isten milliárd forintra lebontva, hogy néznek ki az ágazatban. Csak azért, hogy értsük, hogy azzal, hogy nincs fesztivál, akkor nagyjából mekkora bevételei veszítheti el a zeneipar.
Illetve, hogy kis helyen kell, lehetnek koncertek, de a nagyok meg megszűntek. Tehát ezt próbálj kicsit akkor számszerűsíteni, hogy akkor ez mekkora veszteség így.
Megpróbálok pontosan amennyire tudok válaszolni. Uh-huh. Tehát a zenészek oldaláról nézzük. Tehát a zeneipari jelentésünk az ami standardben minden évben zajlik, az két fő lekérdezés van benne. Az egyik a keresleti, a lakossági oldalt nézi, tehát a hallgatókat próbáljuk megkérdezni arról, hogy hogyan hallgatnak zenét, mennyit költenek rá, és így tovább, milyen szokásaik vannak. A másik oldalon pedig a zenész szakmának küldünk ki egy kérdőívet, amiben őket kérdezzük meg arról, hogy egyrészt hogy érezték, hogy az előző évben a korábbi évekhez képest jobb, több bevételük volt, kevesebb volt, több fellépésük, kevesebb fellépésük volt. Amit nagyon pontosan meg tudunk belülni, az például, hogy hogyan áll össze az ő bevételi struktúrájuk. És ez döbbenetesen azt mutatja, hogy 50%-a a zenélésből, a zenéhez köthető megélhetésnek az 50%-a, vagy az esetben több mint 50%-a az élőzenei bevételekből jött. És a maradék 50% oszlik meg úgy, hogy jogdíjbevételek, tanítás, egyéb tevékenység, merchandise, stb.
Igen, csak a jogdíjbevételek is torzulnak, mert ugye vannak, akik megélnek a jogdíjbevételeiből, ez egy szűk réteg a zeneiparon belül, és vannak, akik meg nem. És a jogdíjbevételek nem segítenek a háttérmunkásokon, gyanítom.
Pontosan a jogdíjbevétele, tehát a zeneiparnak a szereplői feloszthatók akár úgy is, hogy vannak a szerzők, előadó művészek, kiadók, akiknek vannak jogdíjbevételei, mert hogy a szellemi termék előállításához kapcsolódóan ennek a hasznosítási díja a jogdíj, uh-huh. ami máshol, tehát, és azért kell jogdíjat fizetni, mert máshol az jövedelmet termel. Tehát, hogy az egészséges valahogy értéklánc az tudjon működni, de ez mondhatjuk azt, hogy a zeneipar a dolgozóinak egy része csupán. Most nem akarok becslést tenni, mondjuk ez legyen egyharmad, de inkább kevesebb, akinek van jogdíjbevétele. Uh-huh. A többieknek nincsen.
Tehát akkor ott ők a fesztiválokban szerzett bevételeikből élnek. Tehát,
igen,
és most ez így unblock kiesik, vagy a nagy része kiesik, mert ugye garázskoncerteket lehet, meg majd állami támogatásból valamennyi pénz az csurran cseppen, de akkor is akárhogy számolom, nagy a baj.
Még egy fontos adat, hogy a koncertek, tehát az, hogy hány, durván 50 ezer koncert van egy évben Magyarországon, ennek a 94-95%-a a könnyűzenei koncert. És ennek a koncertszámnak a 74%-a az fesztiválokon hangzik el.
Uh-huh. Aha.
És az is egy, tehát a 2017 és 18 között csökkent a koncerteknek a száma, viszont ezen belül is volt egy átalakulás, hogy a fizetős koncertek száma nőtt egy kicsikét. Tehát arányaiban nőtt, de nominálisan az is csökkent. Tehát 20 ezerről 19.500-ra nagyjából a fizetős koncertszám is. Tehát itt van egyfajta átalakulás a piacnak, ami arra is rámutat, hogy egyébként a zeneipar, ezenből a könnyű zeneipar, a könnyű zeneipar abszolút igaz, hogy ez egy piaci alapon működő, és tehát a magyar viszonyok között piaci alapokon jól működő iparágról van szó, aminek nem elsősorban állami támogatásra van szüksége. Most ez egy extra helyzet, hanem arra, hogy megfelelő finomhangolással legyenek meg azok a feltételek, ami egy piaci alapon működő iparágnak a működését biztosítja, és az idei év az egy extrém, amikor biztosan szükség van arra, hogy de látható, hogy milyen tovagyűrűző hatásai vannak az élő zenei produkcióknak, ezért, hogy azok a cégek, akik ezt működtetik, megteremtik, lehetővé teszik, azok megkapják azt a lehetőséget, hogy túléljenek. Tehát ugye több iparág sokkal hangosabban és erőteljesebben tudott érdekérvényesíteni, és már hozzájutottak bizonyos támogatásokhoz, és a zeneipar az még nem, és ez nagyon fontos lenne, mert itt mindenki várta ezt a bejelentést, az egész iparág azon eszketett, remegett, hogy
majd lesz a koncert mondani. Augusztus 15-e után.
Igen. A personalitásban is elmondható, hogy az első három hónapjában nagyjából nagyon minimális koncertszám van. És utána ez úgy átviszol, elkezd emelkedni, a nyári hónapok tehát júniussal indulva emelkednek, az augusztusban van a legeslegtöbb koncert, fesztivál, utána szépen az ősz sorog vissza, és még decemberben mindenféle rendezvényekkel és az ünnepeket megelőző szövetekkel, akkor megint egy kis emelkedés van benne. Tehát ez, itt még annyi reménye volt valamelyest az iparágnak, hogyha még itt át lehet, hogyha az a döntés születik, hogy...
Hát de megszületett,
igen,
világos, értjük.
Szóval ez a reménye szerte foszlott, ez a lényeg. Jó, értjük jobban a helyzetet. Köszönjük szépen a gyors helyzetelemzést.
És hogyha bárkinek van egy kis ide, akkor a zeneipar.info oldalra navigáljon fel, és ott megtalálja a jelentéseket.
Igen, meg kíváncsian várjuk az ideit is. Mert az lesz az igazán tanulságos, amit idén fogtok majd mérni. Igen, köszönjük. Köszönjük szépen, Péter. Szép napot, szervusz. Dr. Horváth Péterrel, a ProArt Szövetség a szerzői jogokért igazgatójával beszélgettünk a zeneipar kilátásairól.
Amit meg a leginkább érdemes lesz majd figyelni, az, hogy hogyan reagálnak az egyes fesztiválok. Most, hogy már biztosan nem lesznek nagy koncertek, illetve fesztiválok. Ugye a Budapest Park volt az, aki bevállalta, hogy nem adja vissza a jegyárat. Tehát egy kicsit ilyen a légitársaságokra emlékeztető dologgal átfoglalhatsz, vagy vouchert kapsz módszer, csak ugye a koncerteket illetően. Nem váltott azóta se, ugye csak abban bíztak, hogy most szépen csak őszig kellett ezeket eltologatni, de így, hogy egy teljes év esik ki, ebből valószínűleg lesz egy újabb felfordulás nyilván.
Igen.
Az nem jöhet össze, mások visszaadják, mindenkinek érdemes gyorsan és azonnal megnéznie, aki érintett ebben, hogy mi a policy, van, aki még nem alakította ki, akkor vannak például olyan, akik, hát mondjuk a phishinget például a Love Brandnek lehet nevezni, ők azt mondják, hogy visszaadják, de támogassatok bennünket, mert teljesen
vissza, aki kéri.
Igen, teljesen gajra mehet, teljesen fölborítja az üzletünket, 5 évre visszamenőleg minden tartalékunkat föléjük, nem tudjuk, hogy lesz-e segítség. Barna, de mondom, felhasználó oldalról fontos, hogy tényleg nézzétek meg, hogy mi lesz a policy.
És döntsétek el, hogy akartok-e támogatni.
Így van, így van, így van.
Zenekarokat vagy fesztiválokat. Barnával marhára nem értek egyet, azt írja, jó lesz ez, így legalább csak azok zenének ezután, akik lelkesedésből és nem pénzért csinálják, mint a 70-es években. Egyrészt nem vagyunk a 70-es években, másrészt lelkesedésből nem lehet kenyeret venni a boltban, és ezt most nem a frontemberekre, a dobosokra és a bassgitárosokra mondom elsősorban, hanem a ródokra, meg a technikusokra, meg a stb.-re. Gondoljunk egy kicsit rájuk is, mikor a zeneiparról mondunk véleményt.
És azért a többség lelkesedésből is csinálja, ezt nem lehet anélkül csinálni, úgyhogy azért ez nagyon
csak
súlyosan
úgy, mint a rádiózás, tudja?
Súlyosan leegyszerűsítő vélemény.
A rádiózás sem lehet csak pénzért csinálni, Gábor.
Így van.
Ezt szögezzük le.
Hát ugye, nagyon sokáig csináltuk lelkesedésből.
Bizonyám, hát a hős korban, amikor többet nyomtam bele a parkoló automatába, mint amennyit kaptam az adásra.
Bizony.
Na, sok beszédnek, sok az alja, úgyhogy most László B. Kati hírei jönnek, utána jövünk vissza, kis makrogazdaság, meddig drágulhat még az arany, meg mi van most az olajpiacon, megkérdezzük. Szépen akkor hallgató ránk dörren, egy ügyben, Imre hallgat, hogy az előző válságban is sajnáltatok a más iparágban kiesőket? Persze, de hát most...
Mindig.
Igen, tehát azért valahol tényleg, amikor az ember folytat egy üzletmenetet, megtesz minden tőle telhetőt, évekig működteti, stb. Már jön egy olyan váratlan esemény, mint a koronavírus járvány, vagy bármilyen gazdasági összeomlás, amire ugye nem lehet felkészülni, nem lehet előrejelezni, stb. És ez elvisz a céget, az egy egyéni tragédia minden esetben.
Tudod mi, Tanás? Szerintem ezek olyan övön alul kérdések, hogy akik hallgatták...
Én állom az övön alul ütéseket akkor is, mert hogy a gladiátor edzésen ezek nagyon gyakran előfordulnak, felkészítenek erre is, úgyhogy én azért szoktam viszonylag nagy energiákat fektetni ezeknek a megválaszolására.
Én meg azt mondom, hogy aki hallgatta a műsort, vagy ismer bennünket, az nem kérdezne ilyet, úgyhogy szerintem ezeket hagyjuk is.
No!
Menjünk, nézzünk vonatot.
Mit csináljak?
Hát figyelj, ma érkezik az első magánvasúti szerelvény Bécsből. A mai naptól el lehet mondani, hogy olcsóbb Bécsbe utazni, mint Debrecenbe például, mert ráadásul normális árazással el lehet menni. A RegioJetnek, a magánvasúti szolgáltatónak az első Prága-Budapest járata az. Ma érkezik, erről beszéltünk korábban, most csak az időpont miatt hozom elő újra, és minden jegy 9 eurós, nyilván, hogyha megtelik, akkor majd ez emelkedhet, de hát, hogy miután a RegioJetnél a rendszer kiírja még a maradék férőhelyek számát, pontosan lehet látni, hogy melyik vonaton van 230, 240 vagy éppen 245 hely, tehát azért az elején kevesen ismerik még, és azért szerintem ilyen 10-20-40-50-en belézeng az első vonatokon, ameddig be nem járatják, ez szórakoztató egyébként meg látszik. Úgyhogy addig attól sem kell félni, hogy az árak fölmennének, mert persze itt is azért valamennyire dinamikus az árazás. Szóval érdekes, hogy a MÁV is erre reagált, és az még érdekesebb, hogy egy nemzetközi útvonalon, ugye határokon átnyúlóan a verseny olcsóbbá teszi a vonatozás, mint mondjuk a fixáras, hatósági áras belföldi, mondjuk hosszabb vonalakon, de hát per kilométer is a levetítő, akkor már olcsóbb lesz Bécsbe jutni. Prágáról is beszéljünk, a 15-16 eurós prágai jegyekről, úgyhogy érdemes lesz majd ezt még figyelni. Ma bizonyára rengeteg vasút fotós kiözölnik, és hogy lefotózhassa az első sárga szerelvényt.
Nem vagyunk egyformák.
Nem, én se fogom lefotózni, ne izgulj, nem vagyok vasútfotós, engem a üzleti háttér érdekel jobban természetesen. Na jó, zene, aztán gyorsan megnézzük a mai, nem a mai, a heti legfontosabb makro, illetve piaci történéseket.
And the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad, me like shit. On lockdown like a penitentiary. She spreads her loving all over, and when she gets home, there's no left for me. Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Or take this veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shelf. Summertime. Represent the LBC. Me
a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata következik.
Vonal túlsó végén Fábián Lórend, az OTP Global Markets trédere. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, szerbusz!
No, hát vegyük előre az aranyat. Most kicsit árupiacozni fogunk, ott vannak érdemes, vagy ott vannak olyan események, amelyek érdemesek lehetnek a figyelmünkre. Elsősorban az arany meg az ezüst. Ott egy elég komoly rali volt történelmi csúccsal. Most mindenki azt kérdezi, hogy mehet-e még fölfelé az árfolyam. Először is miért drágultak a nemes fémek, és megdönthetik-e a rekordot valamikor a közeljövőben?
Ahogy mondtad, a héten az arany rekordmagas szintre emelkedett, ami azt jelentette, hogy az azonnali piacon 1981 dolláros unciánkénti árfolyam volt a legmagasabb érték, míg a decemberi lejáratú határidős kontraktus az kereken 2000 dolláros szintig emelkedett, ami azt jelentette, hogy júliusban, csak júliusban 10%-os volt az emelkedés. Említetted az ezüstöt, ott még nagyobb volt az erősödés, júliusban közel 50%-ot emelkedett, ami azt jelenti, hogy 18 dolláros unciánkénti szintről 26 dolláros unciánkénti szintig emelkedett az árfolyam. Az okok mögött nyilván számos okot lehetne felsorolni, hát legkézenfekvőbb a gyenge dollár, tehát fokozatosan gyengülő dollár segíti a árupiaci termékek köztük az arany és ezüst erősödését. Emellett ugye fontos megemlíteni az egyre csökkenő reálkamatokat. Az arany, mivel ugye a készpénzhez hasonlóan nem fizet kamatot, és nem ígér semmivel jövőbeli kifizetést, alacsony vagy negatív reálkamatok esetén vonzó befektetés lehet. A globális félelmek, a növekedéstől való félelmek, illetve a koronavírus miatti aggodalmak szintén növelik az arany árfolyamát. Emellett fontos még a jegybanki lazító intézkedéseket is megemlíteni. Tehát a héten ugye az amerikai jegybank, a Fed is burkoltan tett célzásokat arra, hogy amennyiben szükséges és a gazdasági helyzet indokoltá teszi, további lazító intézkedéseket is tesznek. Tehát amiket most felsoroltam, ezek mind az arany árfolyamának az erősödését vetítik előre. Ezzel együtt fontos megjegyezni, hogy az aranynak ilyen válsághelyzetben fontossá válik a menedék funkciója. Tehát a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy az arany általában jobban teljesít időszakokban, amikor a gazdaságot, főként ugye az amerikait, recesszió vagy magas inflációs várakozás sújtja. Az ezüstnél azt kiemelném, hogy az ezüstnek fontos az ipari felhasználása, tehát ha a gazdaság fellendülésben és tartós növekedésben van, akkor emelkedik az ár. Ha az a várakozás, és abban hisznek ugye a piaci szereplők, hogy a gazdasági fellendülés ki fog tartani, akkor erősödni fog az ezüst árfolyama is. És
hát akkor itt van egy jókora ellentmondás. Tehát ugye a recesszióról
beszéltünk. Így van, szóval azért, igen, tehát azért az látszik mindenképpen, hogy a technikai indikátorok is azt mutatják, illetve a piaci szereplők is azért érzik, hogy egy kicsit most túlvett mind az ezüst, mind az arany, tehát arra lehet számítani azért rövid távon, hogy egy kisebb vagy nagyobb korrekció azért lehet az árfolyamban.
Uh-huh. Hol lehet a teteje? Ezt mindig szeretitek ezt a kérdést, amit felteszik, ezért mi is feltesszük.
Hát nyilván azzal most már nem mondok sok újdonságot, hogy a 2000 dolláros szint az nyilván nagyon közel van, most is egyébként.
Igen, de már 2500-at is mondogatnak, hogy ott van egy elég komoly ellenállás.
Igen, amit lehet látni, ugye, hogy nyilván az elemzők, a nagyobb elemzőházak is fokozatosan módosítják az előrejelzésüket, tehát ugye évelején még az 1700 dolláros szint is egy pozitív prognózisnak tűnt, ahhoz képest már, ahogy te is említetted, többen 2300-2500 dolláros árfolyamot mondanak. Én azért azt gondolom, hogy itt azért nyilván van egy fokozatos növekedés. Én mondom továbbra is azt gondolom, hogy egy kisebb-nagyobb csökkenés, egy kisebb-nagyobb korrekció az benne van, de nem tartom kizártnak, hogy akár 2100-2200 dollárig is fölmenjünk év végére.
Oké. A nemes fémeket hagyjuk most egy ideig, majd meglátjuk. Az olajpiacról régen beszéltünk, ott hihetetlen mélységekben járt tavasszal az olajár, már a kitermelők fizettek, csak vele valaki vigye el az olajat tőlük. Most hogy van a piac?
Így van, de áprilisban volt ugye az amerikai könnyűolaj negatív tartományban is, ami egy ilyen több oka is volt, az egy helyi lokális piacon fordult elő, és csak egyszeri eset volt, én úgy gondolom. Most az olajpiacon azt lehet mondani, hogy egy nyári hangulat van, tehát mind az amerikai könnyűle, mint az európai Brent esetében több éves mélyponton vannak a volumenek. A volatilitás, az ármozgás szintén nagyon alacsony. Azt lehet mondani, hogy nincs egyértelmű iránymutatás, egy szűk 3-4 dolláros sávban mozog az árfolyam. Mondhatnám azt is, hogy kicsit ilyen vihar előtti csend honol az olajpiacon. Egy erősebb elmozdulás ilyenkor mindig lehet számítani, ha sokáig ugye egy szűk sávban mozog a kereskedés. A kérdés ugye nyilván az, hogy milyen irányba fog elmozdulni az árfolyam. Folytatódik az emelkedő trend, vagy egy jelentősebb korrekció jön. Itt is lehet ugye mind a két irányba mondani érveket, tehát a pozitívumok nyilván ugye a jelentős mértékben csökkenő készletek, tehát a héten kívül készletek azok nagyon pozitívak voltak az olajra. Ugye a dollárnak a tartós gyengülése is segít. Ezzel együtt azért itt is lehet megemlíteni a gazdaságnak a helyzetét, a vírus miatti aggodalmakat, illetve azért a kínálati oldalon a stagnáló árakkal egyidőleg az OPEC plusz országok, azok a 3 hónapon át tartó rekordmértékű kibocsátás csökkentést éppen augusztus 1-től tervezik fokozatosan növelni, tehát a kínálatot szeretnék növelni, azért, mert úgy gondolják, hogy a globális kereslet visszatérhet, és ugye fel fogja szívni azt a többlet kínálatot, amit a piacra dobnak.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire jönnek be ezek a jóslatok, de ilyen össze-vissza a világban nem lepődnénk meg semmin sem, gondolom ti sem. Köszönjük szépen a beszélgetést, és akkor jó munkát, aztán meg jó hétvégét nektek. Szervusz! Fábián Lóránttal, az OTP Global Markets traderével beszélgettünk, egy kicsit a nemes fémekről, egy kicsit az olajárakról.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.